Szeretett testvéreim, mindenható Istenünk maga szól hozzánk az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetének 6. versében. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit. Egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Amen. Szeretett testvéreim, az észak-amerikai kontinens protestáns egyházaiban néhány évvel ezelőtt egy közvéleménykutatást végeztek. Magukat megtért, hívő keresztényeknek tartó embereket kértek arra, hogy saját hitéletüket és ennek gyakorlását értékeljék. A megkérdezettek alig fele, 48% egészen pontosan, nyilatkozott úgy, hogy emberi kapcsolatai a saját megítélésük szerint egészséges kapcsolatok. 41% mondta azt magáról, hogy ő másoknak szolgáló életet él. 37%, egy kicsivel több, mint minden harmadik megkérdezett, vállalta föl ezt a mondatot, én hitelveimhez és meggyőződéseimhez mérve ezekhez következetesen élek. És végezetül nem egészen minden negyedik vallotta magát a hitéről másoknak bizonyságot is tevő, a hitéről másoknak beszélő keresztjének. Ezek a számok már önmagukban is elgondolkoztatóak lehetnek, de hogyha egy másik kérdést ugyanebből a közvéleménykutatásból, ebből a felmérésből mellé teszünk, akkor válik ez igazán megdöbbentővé. Ugyanezekre a kategóriákra nézve elhangzott az a kérdés, hogy szeretne ön változást látni az életében erre vagy arra a dologra nézve. Akármelyik kategóriáról beszélünk is, 100-ból maximum 4 megkérdezett, érezte úgy, hogy szüksége lenne változtatni valamin. Vegyük példának ezt az egy kérdést, hitelveihez következetesen él. A megkérdezettek 63%-a, 100-ból 63 ember maga nyilatkozott úgy, hogy ahhoz képest, amiről ő úgy gondolja, hogy egy keresztjénnek így és így kellene élnie, ehhez képest ő nem él úgy, bár ő magát keresztjénnek tartja. De 100 megkérdezettből 3 nyilatkozott úgy, hogy ezen a téren szeretne változást látni. A maradéknak tökéletesen megfelel a helyzet úgy, ahogy van. Vagy nem biztos, hogy megfelel, de lehet, hogy lehetetlennek tartja a változást. Valami nagyon mély, keserű rezignáció tükröződik ezekből a válaszokból. Mi tudjuk, mondták sokan a megkérdezettek közül, mi tudjuk, hogy hogyan kellene a Szentírás szerint, az Úr Jézus szerint egy keresztjénnek élnie, de mi nem élünk úgy, és nem is akarunk változtatni ezen, nem is hiszük, hogy itt változás lehetséges. Talán nem is lehet ebben a világban úgy élni, ahogy ezt a Szentírás mondja. Jézus Krisztus elvárásai gyönyörűek, szépek, úgy megmelengetik a szívet. De azért ebben a világban ez lehetetlen, nem lehet így élni. Szeretett testvéreim, nem tudom, hogy bennünk éle ez a fajta gondolat. Hogy bennünk ott van-e ez az érzés. Egyfajta elégedetlenség azzal, ahogy mi keresztjének vagyunk, de ezzel egyfajta lemondás rögtön úgysem lehet másként. Ha így lenne, halljuk meg Isten szavát. A mai igénk így szól mindannyiunkhoz. éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Kedves testvérek, ez az ige nem hagy lehetőséget arra, hogy az ember mellé beszéljen, és valahogy kimagyarázza magát. Emlékszünk még ugye a negyedik fejezetet, ahonnan ez az ige elhangzott, a harmadik fejezet végén egy csodálatos, erőteljes imádság zárja le. Ennek az imádságnak is a vége egy magasztalás. Hogy tudni illik, annak legyen dicsőség az egyházban a Krisztus által, aki mindent megtehet, sokkal inkább, mint mi kérnénk, vagy gondolnánk. Az előző ige hirdetés erről szólt. Embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Nincsen tehát mód arra, hogy az ember azt mondja, nem lehet. És hogy végképp ne legyen rá lehetőség így kimagyaráznunk magunkat, Pál apostol így kezdi ezt a kérést. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Pál apostol nem véletlenül utal éppen itt arra a tényre, hogy legjobb tudásunk szerint ezt a levelet ő börtönből írja. Olyan fogságot szenved, amit ő a Krisztus nevéért, az ő belévetett hitért, és ennek a hitnek nyíltan való megvallásáért szenved. Egy per lóg a feje fölött, aminek a vége halálos ítélet is lehet, és végső soron az lett. Pál mártírhalált halt a Krisztusért. Amikor emlékezteti az ő olvasóit Efézusban, én Krisztus fogjaként kérlek benneteket, akkor ő egyértelműen ezt mondja, nem kérek én tőletek semmi olyasmit, amit én magam ne csinálnék. Nézzetek az én életemre. Én igyekszem teljes egészében a Krisztustól kapott csodálatos elhíváshoz hűen és ehhez méltóan élni. Kerüljön, amibe kerül. Ha börtönbe kerül, akkor kész vagyok felvállalni. Ha az életembe kerül, kész vagyok felvállalni. Semmi olyasmit nem kérek itt tőletek, amit én magam ne tennék. Ha azt gondoljátok, hogy lehetetlen, nézzetek rám. Nem könnyű, de lehet. Éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Ez lehetne a címe az egész hátralévő résznek, az Efézusi Levél 4., 5. és 6. fejezetének. Pál több, a nagy levelek mindenképpen így, több levele is így van szerkesztve, az Efézusi Levélben ez gyönyörűen szimmetrikus. Az első 3 fejezet dogmatika, elméleti tanítás, erőteljes, lélekkel teli, de mégis tiszta elméleti tanítás arról, hogy mit tervezett az Isten ezzel a világgal, benne zsidóval és pogánnyal, hogy ezt hogyan hajtotta végre az Úr Jézus Krisztus által. Ezt a tanítást lezárja a csodálatos imádság az előbb idézett magasztalással, és a 4., 5., 6. fejezet pedig nagyon is gyakorlatias. Mindaz, amit mi Krisztusban Istentől kaptunk. Mit jelent ez gyakorlatilag? A gyülekezetre nézve, a megtért keresztény emberre nézve, házasságára nézve, az alá vagy fölé rendelt emberekhez való viszonyára nézve. Erről szól a levél hátralévő része. Az egész második felét az Efézusi levélnek össze lehetne foglalni ebben az egy felolvasott mondatban. Éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amelyen elhívattatok. És ennek kis lépésekben egészen konkrét alkalmazásait látjuk majd. Az első lépés így hangzik. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével, mondja az apostol. Mit jelent tehát a Krisztustól kapott elhíváshoz méltóan élni? Először is megtartani a lélek egységét. A keresztény egység gondolata csak az Efézusi levélben 18 alkalommal kerül elő ebben a 6 fejezetben. Az egész levélnek, de a páli életműnek az egyik legfontosabb gondolata ez. Ti keresztények, ne húzzatok szét Ne acsarkodjatok egymásra. Tartsátok meg a lélek egységét. Három dolgot szeretnék ezzel a mondattal kapcsolatban kiemelni, szeretett testvéreim. Az első az, hogy itt az apostol nem lelki egységről beszél, hanem a lélek nagybetűvel, a Szent Lélek egységéről. Tudom, nekünk keresztényeknek időnként a legcsodálatosabb kincseink azok, amelyekre nem tudunk másként utalni, nincsenek más szavaink rá, mint hogy úgy beszélünk róluk, hogy lelki. Lelki békesség. Lelki öröm. De nagyon sokszor azt hiszem, hogy mi keresztények visszaélünk ezzel a szóval. Időnként a lelki dolgokra való utalás olyan nesze semmi fog meg jól jelleggel hangzik a mi szánkról. Emlékszem valakire sok-sok évvel ezelőtt egy ifjúsági csoportban, ahol a beszélgetés az Ószövetségi tized rendelkezéséről szólt, és ez volt a kérdés, hogy ez az ősrégi törvény érvényes-e még ma is keresztjénekre ránk? És amikor egy fiatalember látta, hogy a csoport egyre inkább kezd abba az irányba menni, hallva Isten szavát, hogy hát bizony, talán nekünk is el kellene kezdeni valamilyen módon tizedet fizetni, ha nem is az egészet az egyháznak, de valahogy a mi anyagi javaink egy részét tudatosan Isten dicsőségére megpróbálni használni, akkor hirtelen előállt ezzel a hatalmas, gyönyörű magyarázattal. Mi rossz irányba megyünk ezzel az egész igével. Itt a Szentírás lelki tizedről beszél. Nem pénzről, nem is időről, ezek nem kézzel fogható dolgokról szólnak. Amiről a tized parancsa szól, azok lelki dolgok, ami lelki javainkból adjunk Istennek. Biztos, hogy ez a legolcsóbb módja tizedet fizetni. Kedves testvérek, én azt hiszem, hogy mi időnként pontosan ezen a módon beszélünk lelki egységről. Ugyan a kézzel fogható, a szemmel látható szinten nem tudunk egységet felmutatni. Nemhogy felekezetek között, az adott gyülekezeten belül sem. Időnként két keresztény ember házasságán belül sem. De úgy elhangzik ez a gyönyörű mondat, azért ott van valami, az a lelki egység. Azért valahol mélyen van egység, csak hát ez nem látszik, mert hogy nem kézzel fogható, de azért mi egyek vagyunk valahol. Egység, megint, lesz-e semmi fog meg jól. Pál apostol nem erről beszél. Pál apostol a Szent Lélek egységéről beszél. Arról az egységről, ami a Szent Háromság Isten személyei között áll fent. Pál apostol ezt mondja, egy a lélek, egy az Úr, utalva Krisztusra, és egy az Istene és Atya mindeneknek. Egy, érthető és értendő úgy, hogy az egyetlen, és értendő és érthető úgy, hogy egy egymással. És a Szent Lélek Isten önmagában való, a Szent Háromság Isten önmagában való egységének bizony az egyházra nézve is komoly következményei vannak. Egy a test, a Krisztus test, az egyetlen egyház. Egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, és ezért egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. És itt el is érkeztünk a második dologhoz, amit szeretnék kiemelni. Ha ez így van, akkor az apostol nagyon is jogosan írja a következőket. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét. Kedves testvérek, amiről itt szó van, az egy létező dolog. A lélek egysége létezik. A mi feladatunk nem az, hogy megteremtsük a semmiből. A mi feladatunk az, hogy megtartsuk. Óriási a különbség. Eszembe jut a legelső vacsora, amit anyósoméknál töltöttem. Akkor még így egyesek sem voltunk Ivonnal, a feleségemmel. És az volt az első alkalom az életemben, amikor én testközelben láttam, sőt a kezembe is kellett, hogy tartsak kristálypoharat. A feleségemnek sikerült egy mondatban összefoglalni a számomra, hogy milyen nagyon drágák azok a poharak, amik ott a kezünkben vannak, és hogy az érzelmi értékük az még inkább kifejezhetetlen, mivel anyósom éveken keresztül spórolt azokra a poharakra. Ezt a megjegyzést az alábbi kis, a következő kis mondatocskával zárta: próbáld meg nem összetörni. Hát azon a vacsorán én nem ittam igazán sokat. Boldog voltam, hogy a pohár ott állt békében és nyugalomban az asztalon, én nem akartam megbolygatni azt az egyensúlyt, ami ott volt. Amikor a mindenható Isten nekünk embereknek, a keresztény gyülekezeteknek a kezébe adja az ő egységét, akkor mi valami nagyon értékes dolgot kapunk a kezünkbe. De vegyük észre, mi időnként úgy tekintünk a keresztény egységre, mintha nekünk kellene a semmiből megteremteni. Nem. Az ige azt mondja, tartsátok meg. Megvan. Az én anyósom sem azt mondta, hogy szaladj le gyorsan a helyi üvegpohóba, és fújjál magadnak egy kristálypoharat. Ahol én lakom, van üvegpohó, és ott kristálypoharakat gyártanak, tehát akár mondhatta volna is. De nem mondta, a pohár megvolt. Nekem annyi dolgom volt összesen, hogy ne törjem össze. Az éppen eléggé lekötötte energiáimat és figyelmemet, de kedves testvérek, a hívő emberek közti egység, azok közötti egység, akiket ugyanaz a lélek, az egy ugyanannak az Úrnak a szolgálatára indítanak, az egy ugyanannak az Istennek és Atyának a dicsőségére, ez az egység megvan, létezik. A mi dolgunk az, hogy ne törjük össze. Sőt, és ezzel rátérek a harmadik dologra, amit kiemelni szeretnék, Pál apostol azt mondja, igyekezzetek megtartani a lélek egységét. Ebben két látszólag ellentétes dolog van rögtön ebben a szóban. Az első egyfajta relativizálás. Amikor békesség és egység kérdéseiről van szó, akkor sohasem egyen áll a vásár. Békességről és egységről így ír az apostol a rómaiaknak, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, éljetek minden emberrel békességben. De békesség és egység kérdésében ahhoz legalább két ember kell. Mi tehetünk mindent a békességért és egységért, ha a másik fél nem partner ebben, ez az egység törni fog. Ez az egység a mi kezeinkben, a keresztény gyülekezetek kezeiben és a keresztény gyülekezetek tagjainak a kezeiben úgy néz ki, mintha ezt egész kristálypohár készletet egy tárcára tennénk, aminek az egyik oldalát egy ember, a másik oldalát egy másik ember tartja. Én tehetek mindent, hogyha a másik elengedi a tálcát, törik. Pál apostol elismeri, egység és békesség kérdésében nem vagyunk csak mi magunk felelősek. De senki nem mondhassa, hogy ami rajtunk állt, azt nem tettük meg. Igyekezzetek, írja az apostol. Az itt szereplő görög szó ennél sokkal erőteljesebb. Valahogy így lehetne fordítani, feszüljetek bele. Mozgassatok meg minden követ. Tegyetek meg mindent, amit csak el tudtok képzelni, és még azon túl. Azért, hogy az egység ne törjön össze a kezetekben. Ha nem tettetek meg mindent, akkor igenis felelősek vagytok a törésért. Legyen az két keresztény között, legyen az egy gyülekezeten belül, legyen az keresztény felekezetek között. Mit jelent ez? Hogyan? Hogyan csináljuk hát ezt? Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Így szól az Isten igéje. Megint nagyon érdekes görög szavakat találunk itt. Viseljétek el egymást. Ez többé-kevésbé azt jelenti, amit a magyar kifejezés mond, de nyugodtan lehetne úgy is fordítani, szenvedjétek el egymást. Itt az apostol egy az egyben direkt azokra az esetekre utal, amikor a másik legyen az ugyanúgy megtért keresztjén, mint én vagyok, vagy mint mi vagyunk. Amikor a másik egészen egyszerűen terhet jelent. Amikor a másikkal együtt lenni szenvedés, ilyen vagy olyan formán. Az ige azt mondja, ha a másik szenvedést jelent, akkor szenvedjetek. Szenvedjétek el egymást szeretetben. Viseljétek el, vagy hordozzátok el. Az ember betegséget, próbát és terheket hordoz el. Vagy nehéz embereket. De hogyha az a nehéz ember ugyanazt az Urat szolgálja, ugyanazzal a lélekkel él, ugyanannak az Istennek a dicsőségére, akkor hordozzátok el egymást szeretettel. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. A türelem ugyanebből a körből jön, tűrésből jön a türelem. Ha a békesség kötelékével a lélek egységét megőrizni, ezt jelenti tűrtök, az ajkatokba harapva, ha kell, akkor tűrjetek így, mert ez fontosabb. A lélek egységének megőrzése fontosabb. Tegyétek ezt teljes alázatossággal. Így 2000 év kereszténység után nincsen különösebben semmi megdöbbentő ebben a bibliai szakaszban. De amit itt Pál apostol eredetileg írt, az meglehetősen provokatív. Az ókori görög írások, különösen morális tanítások és filozófiai írások, az itt szereplő görög szót, amit mi alázatnak hallottunk fordítva, alázatosságnak, ami magyar fordításunkban. Szóval az itt szereplő görög szót az ókori görögök egyáltalán nem használták pozitív értelemben, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Rabszolgák jellemének, karakterének leírásánál használták, figyelmeztetve a szabad embert, hogy ne legyen olyan. Hogyha többé-kevésbé meg akarjuk közelíteni azt az érzelmi hatást, amit itt Pál apostol eredeti szövege elérhetett, akkor valami ilyesmit kellene itt mondanunk. Hordozzátok el egymást teljes szolgalelkűséggel. Ugye már is nem hangzik olyan jól. Pál apostol az, aki ezt a görögség által igen megvetett tulajdonságot etikai mércévé tette. És azt mondta, hogy amit mi a Krisztusból tanulunk, az tulajdonképpen ez. Teljes alázatossággal. Alázatosnak lenni azt jelenti a másikat jobbnak, különbnek tartani önmagunknál. Szeretett testvéreim, Pál a Filippibeliekhez így ír, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Hogyha körülnéztek a keresztény gyülekezetben, tekintsetek úgy a másikra, mint Istent ismerőre, Istent jobban ismerőre, mint magatok. Hűségben kitartóbbra, mint magatok. Egymást tekintsétek különbnek magatoknál. Édesanyámtól hallottam ezt a képet. Érdemes megnézni a búza mezőt közelről, Aradás környékén. Gyönyörűen meg lehet különböztetni azokat a szálakat, a búza szálakat, amelyekben nem nőtt mag, azoktól, amelyekben nőtt. Aratáskor az érett búzaszál, hogyha nem nőtt benne mag, ennek megfelelően teljesen értéktelen. Egyenesen áll és tartja a fejét magasan. Azok a búzaszálak, amelyekben mag van, amelyek értékesek, azoknak a feje, hogyha megérettek, lekonyul. Éppen a benne lévő magok súlya miatt. A búzaszál, amelyik lehajtja a fejét, abban van valami, amelyik áll egyenesen az üres. Abban nincs semmi. És talán nem csak búzára igaz ez, talán emberre is igaz ez. Hordozzátok el egymást, viseljétek el egymást türelemmel, teljes alázatossággal és szelídséggel. Ez is egy nagyon érdekes kifejezés. Na, ezt a görögök már szerették. Különösen Arisztotelész. Szelídség azt jelenti, hogy az ember az erejét, a lehetőségeit kordában tartja. Nem megy lehetőségei legvégére. Arisztotelész nagyon szerette az arany középút etikáját. Nem használja erejének teljességét, nem használja ezt csak azért, hogy fitoktassa. Más szavakkal a szelídség az kordában tartott erő. Kedves testvérek, a szelídségnek az égvilágon semmi köze gyengeséghez. A gyenge ember nem szelíd. Én kutyával nőttem föl. Ha két kutya harcolni kezd egymással, az esetek legnagyobb többségében a kisebb kezdi a harcot. A kisebb kutya az, aki elkezd ugatni a nagyobbra. Nem fordítva. A szelídség erővel jár. A gyenge nem lehet szelíd. A gyenge nem szelíd. Az erős tud szelíd lenni. Egy amerikai igehirdető saját kultúrájának képét használva, de számunkra is érthető módon megkérdezte egyszer a hallgatóságát. Vajon amikor az indiánok betörték, megszelídítették a híres mustangokat, azokat a gyönyörű vadlovakat, akkor a megszelídített lovak gyengébbek lettek, mint a vadon rohangáló társaik? Természetesen nem lettek a lovak gyengébbek. Megmaradtak ugyanolyan gyorsnak, ugyanolyan lenyűgöző, hatalmas, erős állatoknak, mint a vad társaik. Éppen csak nem rúgtak. Nem haraptak, csak megközelíthetőek lettek az ember számára, de ugyanolyan erősek maradtak, mint a vadlok, majd a vadon élő társaik. Szelídnek lenni az azt jelenti, hogy az ember az erőt, Istentől kapott erejét, lelki erejét, a lelki szó jó értelmében, intellektuális képességeit nem fitoktatja, hanem használja akkor, amikor kell, és úgy, amikor kell. És nem a maga hasznára, hanem a máséra. Ezt jelenti szelídnek lenni. Eszembe jut egy körülbelül 19 éves szőkelány, akit az Egyesült Államokban láttunk, úgy körülbelül 2,5 órán keresztül követett bennünket vadonatúj sportkocsijával az autópályán. Virginia államról van szó, ahol az autópályán a sebességhatár 65 mérföld óránként, ami körülbelül 103-105 km per órának felel meg maximum. Nagyon sok európai autóvezető ki nem bírna autópályán 100-zal menni egy napon keresztül. Virginiában ez a sebességhatár. Jöttünk haza valahonnan, haza Richmondba, amikor ez a fiatal lány egy feljáróról oda került mögénk az autópályán, egy olyan sportkocsit vezetve, amit ott az a 20 éves Cadillacben ülő négy férfi ember közül még egyikünk sem látott élőben, de már mindannyian láttuk az éppen aktuális James Bond filmben. És akkor úgy odafordultunk egymáshoz, felhívta a figyelmet, hogy most nézzük meg, mert úgy el fog húzni mellettünk, hogy az észre se vesszük. Megvoltak az előítéleteink, az autó is ezt az elvárást keltette bennünk, legigazából nem vártunk más 19 éves szőkéktől. És a lány ott vezetett mögöttünk 2,5 órán keresztül, egyszer meg nem próbálva előzni, hajszál pontosan a 65 mérföld per órás sebességhatáron. Tudtuk mindannyian, egy lábmozdulatba is körülbelül 2 másodpercébe került volna, hogy 220-230 kilométeres sebességgel úgy elhúzzon mellettünk, hogy az aszfalt is pózik. Lehetősége lett volna rá. Az autója meg tudta volna tenni. Ő valószínűleg mindenképpen meg tudta volna tenni, de nem tette. Ez a szelídség. Szelídnek lenni nem azt jelenti, hogy nincsenek lehetőségeink. Nem azt jelenti, hogy nem állhatnánk föl magunkért. Nem azt jelenti, hogy nem csaphatnánk az asztalra. Nem azt jelenti, hogy nem söpörhetnénk le a minket megalázót egyetlen még élesebb, még inkább a helyén való megjegyzéssel. Azt jelenti, hogy nem tesszük. Azért nem tesszük, hogy megőrizzük a lélek egységét a békesség kötelékével, amely a kezünkre bizatott. De testvérek, térjünk vissza oda, ahonnan kezdtük. Lehet így élni ebben a mai világban? Nem azok az emberek lesznek legelőször munkanélküliek, akik így próbálnak élni? Teljes alázatossággal, amilyen szolgalelkűséggel, szelídséggel, türelemmel, egymást elszenvedve, hordozva. Ezeken az embereken átgázol a világ. Soha nem lesz belőlünk semmi. Ha a gyerekeinket ezek szerint, az értékek szerint nevelnénk, belőlük sem lenne soha semmi. Vagy mégis. Éljetek méltóan a Krisztusban kapott elhívásotokhoz. Mert ez az elhívás reménységre szól. Lelki és másfajta reménységre. Az Úr Jézus Krisztus boldogoknak mondja a szelídeket, mert ők öröklik a földet. Nem a könyöklők. Nem az erőszakosok. Nem a mindenkivel szemben mindig felállók. Akár igazuk van, akár nem. De ha igazuk van, akkor mindenképpen. Nem az övék a föld. Nem ők öröklik azt. Szelídek. Az Úr Jézus Krisztus szavai szerint. Szeretett testvéreim, arany következő ige hirdetések erről szólnak majd, mit jelent a Krisztusban kapott elhíváshoz méltóan élni. A mai ige szakasz arra hív bennünket, hogy őrizzük meg minden áron azt a kincset, amit a mi Istenünk a mi kezünkbe bízott. Az ő saját, csodálatos, megbonthatatlan egységét. Ha ez láthatóvá válik a családjainkban, a barátainkkal, hittársainkkal, hittestvéreinkkel való kapcsolatban, a gyülekezetünkön belül, a gyülekezetünk más gyülekezetekkel való kapcsolatában, és igen, Krisztust Úrnak való keresztjén felekezetek egymással való kapcsolatában, akkor láthatóvá válik az, amit az Úr Jézus Krisztus a főpapi imában úgy mondott, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, Atyám, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Így legyen. Amen.